Feloldotta a 2006-os őszi események után tartott bizottsági ülések jegyzőkönyveinek titkosítását az Alkotmányvédelmi Hivatal. Külsérelmi nyomokat is találtak azon az életjeleket már nem mutató csecsemőn, akihez éjszaka riasztották a mentőket. Idehaza kivontak a forgalomból egy véralvadás gátlót, miután kiderült, hogy nincs benne hatóanyag, vagyis nem véd a vérrög képződés ellen. Terjednek a zavargások a Közel-Keleten, Líbiában már várost foglaltak a tüntetők, összecsapások voltak Jemenben és Bahrainben is. Jó estét kívánok! Feloldotta a 2006-os őszi események után tartott bizottsági üléseken készült jegyzőkönyvek titkosítását az Alkotmányvédelmi Hivatal. A most nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a Gyurcsány kormány politikai okokból titkosította a TV-ostrom, majd az azt követő utcai zavargások körülményeit vizsgáló parlamenti bizottsági ülések jegyzőkönyveit. A dokumentumokból kiderül, hogy a titkosszolgálatokat irányító miniszter például a zárt ülésen arról beszélt, hogy az eseményeknek nem volt politikai indítatása. A nyilvánosság előtt viszont éppen a Fidesz tette felelőssé a zavargásokért.
Megéri mindez, amit csináltak?
A Fidesz tette felelőssé az utcai zavargásokért Gyurcsány Ferenc 2006. október 24-én a parlamentben. Pedig a titkosszolgálati miniszter már szeptember 17-én az Országgyűlés Rendészeti és Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésén elismerte, hogy az eseményeknek nem volt politikai indítatásuk.
Ez már korábban nyilvános lett volna, akkor meg lehetett volna akadályozni azt, hogy a szocialista párt olyan valótlan állításokat fogalmazzon meg a Fidesz szerepével kapcsolatosan a TV-ostrommal összefüggésben, amelyeket egyébként a saját miniszterei is száfoltak ezeken az üléseken.
A jegyzőkönyvekből a többi között kiderül, hogy a TV-ostrom idején több száz rendőr biztosította Gyurcsány Ferenc házát és az MSZP székházát. A zárt bizottsági ülésen Szilvási azt mondta, hogy a rendzavarok legfeljebb 100-an lehettek. A nyilvánosság előtt viszont Gyurcsány Ferenc már több száz garázdáról beszélt.
Valószínű azért lépett fel a rendőrség is ilyen brutálisan, mert ez a politikai elvárás volt velük szembe, hogy úgy lépjenek fel, mintha itt garázda elemekkel lenne dolgok.
A jegyzőkönyvek szerint a Kossuth téri tüntetések szervezői fideszes és jobbikos politikusokkal is kapcsolatban álltak. Az MSZP tisztázná az ő szerepüket is.
Ezekből a jegyzőkönyvből az derül, hogy először a Fidesznek és néhány más pártnak a saját házat tájéken kellene söpörgetnie, mielőtt akár a rendőrséget, akár a bíróságokat, akár az ügyészségeket kollektív bűnösnek mondják ki.
A 2006-os őszi események után tartott zárt bizottsági ülések jegyzőkönyveit a Gyurcsány kormány 80 évre titkosítatta. Ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal azért oldotta fel, mert álláspontja szerint a jegyzőkönyvekben szereplő adatok további védelme indokolatlan.
A Hír TV Célpont című műsorának információi szerint Juhász Ferencre, a megyesi és az első Gyurcsány kormány honvédelmi miniszterére és kabinetfőnökére tett terhelő vallomást a minisztérium vesztegetési ügyének egyik szereplője. A műsor szerint a dandártábornok az ügyészségen azt állította, hogy jelen volt, amikor az egyik államtitkár viszkis dobozba csomagolva vitt pénzt felettesének. A beismerő vallomásban az is elhangzik, hogy az államtitkár és a főtisztek a honvédségi beszerzések és megbízások után visszaosztott pénzeken fele-fele arányban osztoztak. A gyanú szerint 100 milliós nagyságrendű összegek mozogtak ebben a rendszerben. Az MSZP sajtóosztálya közleményben utasította vissza a Juhász Ferencet ért vádakat. Ebben az áll, hogy már egy éve tart a nyomozás, de Juhász Ferencet nem kereste meg még az ügyészség. Schmidt Pál államfő Járai Zsigmond volt jegybank elnököt nevezte ki a költségvetési tanács hiányzó harmadik tagjának. Járai Zsigmond, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságának is elnöke, a Sándor Palotában vette át kinevezését a köztársasági elnöktől. A költségvetési tanács tagjai a Nemzeti Bank elnöke, az állami számvevőszék elnöke, valamint egy a köztársasági elnök által 6 évre kinevezett közgazdász. Járai Zsigmond szerint a tanács külön apparátus nélkül is működőképes lesz, mivel munkamegosztásban gondolkodik majd a többi költségvetési kérdésben illetékes intézménnyel. Hozzátette, a GDP arányában fokozatosan csökkenő és kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, valamint a büdzsé szerkezetében előtérbe kell helyezni a gazdaság élénkítő kiadásokat. Budapesten egy életjeleket nem mutató csecsemőhöz riasztották éjszaka a mentőket, a kéthetes csecsemőt már az orvosok sem tudták megmenteni. A halál okát igazságügyi szakértők bevonásával keresik. A híradó úgy tudja, hogy külsérelmi nyomokat is találtak a gyerek testén, az édesanyát a pszichiátrián ápolják.
Ehhez a budapesti házhoz riasztották a mentősöket, az alig egyhetes csecsemőhöz.
A
csecsemő látható jelek nem voltak egyértelműek.
A kiérkező mentők már nem tudtak segíteni.
Már élettelenül találták, nem volt esély a megmentésére, hogy mi okozta a halált, ezt igazsági orvos szakértőnek kell tisztáznia.
A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást, de a mentők elmondása alapján voltak bántalmazásra utaló nyomok. A szomszédok azt mondják, semmi különöset nem vettek észre a fiatal házas pár viselkedésén.
Ismerni ismertem, rendes emberek voltak, annyi, hogy jó napot, jó reggel.
A holtan talált csecsemő édesanyja pszichiátriára került. A kisgyerek haláláról a napokban készül el az orvos szakértői vélemény.
Úgy tudjuk, ebbe a kórházba szállították az elhunyt csecsemő édesanyját. Állapota miatt a rendőrök még nem tudták kihallgatni. A kórházban a család kérésére nem nyilatkoztak.
A híradó által megkérdezett pszichológus szerint gyakori jelenség a szülés utáni depresszió, de ez csak ritkán csap át erőszakba.
A gyerek sír, próbálja kommunikálni az ő szorongásait, elveszettségérzését, a kis lelkét, és a szülő nem érti, nem tud erre reagálni, és egyre feszültebb lesz. Tulajdonképpen ő talán csak el akarja hallgattatni a gyereket. Hát vannak esetek, amikor meg is folytja, hogy ne sírja, mert nem bírja elviselni.
A rendőrség nyomoz. A halál okát csak a boncolás után tudják megállapítani. Legutóbb egy hete derült ki, hogy verés miatt halt meg egy másfél éves devecseri kisfiú. Koponya sérülésekkel vitték kórházba. Már nem tudtak rajta segíteni. Az apját előzetes letartóztatásba helyezték.
A rendőrség elfogta a tegnap éjszaka holtan talált 17 éves fiú feltételezett gyilkosát. A híradó információi szerint szerelemféltés állhatott a gyilkosság hátterében. Úgy tudjuk, hogy a gyanúsított egy 40 év körüli férfi. Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Bíróság a budapesti rendőrfőkapitányságnak a Meleg Büszkeség napjára tervezett felvonulást, tiltó határozatát. Így június 18-án a Meleg Méltóság menet a meghosszabbított útvonalon megrendezhető a Hősök terétől egészen a Kossuth térig. A Meleg Fesztivál szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében a Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság beadványát tárgyalta a Fővárosi Bíróság. Kivontak a forgalomból egy véralvadás gátlót, miután kiderült, hogy csaknem 2000 hibás ampulla került belőle forgalomba. Az otthon beadható Fragmin 5000-es injekció egyáltalán nem, vagy csak kicsit hat, ezért a beteg életét is veszélyeztetheti, hiszen nem véd a vérrögképződés ellen. A betegeket most arra kérik, nézzék meg a gyártási számot, és azonnal cseréltessék ki a hibátlanra.
Erről a véralvadás gátlóról van szó. A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártója gyártja. Ezekben az ampullákban van némi gyógyszer. Európában azonban több ezer adag úgy került piacra, hogy egyáltalán nem volt benne semmi, vagy ami volt, az nem tartalmazta a megfelelő hatóanyagot.
Ez a hibás gyártási tétel száma.
Magyarországon összesen 1995 dobozt került belőle forgalomba. Ennek fele el is jutott a betegekhez. Ezért, ha valaki a hibás szériából vásárolt, akkor haladéktalanul vissza kell vinnie a patikába, ahol másikat kap ingyen.
Elsődleges a betegbiztonság, úgyhogy minél előbb szeretné a cég visszahívni a betegektől ezeket a készítményeket, hogy sehol ne forduljon elő, hogy üres fecskendőt ad be magának a beteg.
Ebben az esetben ugyanis vérrög képződhet, vagy trombózis, illetve embólia alakulhat ki. A szert ugyanis éppen ezek megelőzésére írják fel, például sebészeti beavatkozások után. Ez az egyik leggyakrabban használt véralvadásgátló.
A hatóanyag nélkül adja meg magának az injekciót, akkor olyan, mintha nem történt volna semmi, mintha vizet fecskendezett volna be magának, tehát nem hatott volna a szer, és akár infarktust is kaphat az ember.
A gyógyszertárakból már visszavonták a hibás szériát, ahogyan osztrák és csepatikákból is. Európában ebbe a három országba jutott a selejtes készletből.
Új baloldali pártot szervezne, az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, aki egy fővárosi luxushotelben tartotta évértékelő beszédét. A politikus, aki jelenleg politikai platformot vezet a Szocialista Pártban, arról beszélt, hogy pártjának nem a kormány, hanem Orbán Viktor ellenzékének kellene lennie. Az MSZP elnöke bár kapott meghívót, nem hallgatta meg a beszédet. Mesterházi Attila inkább Gyurcsány szülővárosában Pápán vett részt egy kampány eseményen, ahol azt mondta, számára nem hozott újat a beszéd.
A volt miniszterelnök megjelenése már az utcán megosztotta az embereket. A luxus szállóban viszont egység volt, több százan várták Gyurcsány Ferencet. A volt miniszterelnök szerint pártjának Orbán Viktor ellenzékének kell lennie.
A miniszterelnök megpróbál kiiktatni minden alkotmányos ellensúlyt. Nem tűr ellentmondást, korlátlan hatalomra tör. Orbán Viktor az önkényrendszerét építi. Az önkének esett áldozatlan az alkotmánybíróság, a költségvetési tanács, az önkény szándéka diktálta a botrányos és elfogadhatatlan médiatörvényt.
Azt egyértelművé tette, hogy új pártot nem akar alapítani, az MSZP-t akarja megújítani.
Baloldali pártot, demokratikus pártot, erkölcsös pártot, hazafias európai pártot.
Arra kérdésünkre, hogy mi történik akkor, ha a párt nem bele akar megújulni, már nem válaszolt.
Hát el akartam mondani, elmondani.
Míg Gyurcsány Ferenc Budapesten mondta el, amit el akart, addig pártjának elnöke az ő szülővárosában Pápán kampányolt. Azt mondta, ott volt rá szükség, de hozzátette, nem hozott semmi újat a beszéd.
Hasonlóképpen látjuk az ország helyzetét, hasonlóképpen értékeljük Magyarország jövőbeli esélyét.
A századvég elemzője szerint ellentétben áll a beszéd határozottsága és Gyurcsány Ferenc valódi hatalma.
Egy lényegében bármilyen formális tisztséggel nem rendelkező politikus beszédét hallottunk, de mégis olyan határozottsága beszélt tervekről, ambíciókról, szándékokról, ami nehezen lehet értelmezni, hogy miképpen hozható összefüggésbe ezzel a politikai tényleges tehetetlenséggel.
A Gyurcsányt pártolóknak minden esetre tetszett a beszéd a pártcégházban, ahová csak a Gyurcsány által alapított demokratikus platform tagjait hívták meg. Itt volt az egykori pártelnök is, bár ő azt mondta, nem is hallgatta a beszédet. Szerinte nincs pártszakadás veszély.
Meggyőződésem, hogy nem lesz pártszakadás, hiszen amit Gyurcsány Ferenc akar, az a lényegét tekintve nem különbözik attól, amit a Mesterházy Attila által vezetett szocialista párt akar.
Gyurcsány Ferencnek ez volt a 7. országértékelő beszéde.
A Fidesz alelnöke szerint Gyurcsány Ferenc újból bebizonyította, hogy személye óriási tehertétel Magyarország számára. Kósa Lajos a távirat irodának azt mondta, nem szabad elfelejteni, hogy Gyurcsány Ferenc idején lőtték ki a rendőrök politikai megbízással járók elők szemét, az ő miniszterelnöksége idején hamisították meg a gazdasági adatokat, és hogy a Cuslág ügynek is ő az egyik politikai felelőse. Mirkóczi Ádám a Jobbik szóvivője közleményében azt írta, idézem, ha Magyarországon valóban működne az elszámoltatás és a bűnösök felelősségre vonása, akkor Gyurcsány Ferencnek valamelyik börtönbeszélőjén kellett volna elmondani a beszédét. Tiszabőn 4-5 éven keresztül csaltak a Szocpollal, nagycsaládosok nevében vettek fel az állami támogatást, amit később zsebre tettek. A csalás sorozat értelmi szerzői már előzetes letartóztatásban vannak. A 9 férfit azzal gyanúsítják, hogy 2005 és 2009 között mintegy 100 tiszabői házra vettek fel jogosulatlanul otthonteremtési támogatást. Az államot ért kár, csak ami eddig kiderült, több 100 millió forint.
Ezek a házak, amik ilyet voltak, ezek mind szoszpolosok voltak, lebontották. Elmentek, hogy vettek meg egy házat, szóval itt sok minden van.
Ilyen ránézésre is csak néhány százezer forintot érő tiszabői házakat becsültetett fel a bűnbanda az igazi érték többszörösére.
200-400 ezer forint között tendál egy tiszabői ingatlan, míg az adásvételi szerződésekre több millió forint került feltüntetésre, hiszen ezáltal tudták igénybe venni ezt a kedvezményt.
A vevőknek az esetek többségében szándékukban sem állt beköltözni a házakba.
Olyan nagy családosokat kerestek föl, akik szegény körülmények között élnek, tehát esélyük sincs úgymond a szocpolt fölvenni, hiszen még a 30%-os önerővel sem rendelkeznek.
A családoknak megígérték a támogatás elintézését és egy tiszabői ház megvásárlását. Az önészt kifizették a családok helyett, így fel tudták venni az állami támogatást, amit később zsebre tettek. Éveken keresztül csaltak a szocpollal. A nyomozók eddig 90 ilyen esetről tudnak. A gyanú szerint ők 9 voltak az értelmi szerzők. Tegnap éjjel ütöttek rajtuk, ma pedig, hogy meg ne szökjenek, előzetes letartóztatásba kerültek.
Nem értek egyet, mert ahogy itt elnéztem ezeket az embereket, van, aki ellen már többször volt büntető eljárás, érdekes, és sosem szökött meg.
Bűnszövetségben elkövetett jelentős kárt okozó csalás és közokirathamisítás miatt indult ellenük eljárás.
Állatkínzás miatt nyomoznak a Bács-Kiskun megyei rendőrök Lajos Mizsén egy városszéli háznál. Olyan rövid és szoros láncon tartotta kikötve egy kutyát a tulajdonosai, hogy a lánc már belenőtt az állat húsába. Több hónapja tarthatták így. Az állatvédők rendőri segítséggel elkobozták a kutyát és feljelentést tettek.
Szűkölve, nyakát fájlalva fogadta stábunkat Bella. Így nevezték el a menhelyen a körülbelül 3 éves szukát. Naponta többször is cserélik rajta a kötést.
A nyak felső részén látszik, hogy a karabinát bele volt teljesen nőve a húsba, tehát úgy kellett kiműteni az egész karabinát, tehát azt nem is látta az orvos, meg mi sem. Tehát csak a lánc fogott ki a húsából.
A telken élők a híradónak azt állították, nem látták, hogy baja lenne a kutyának.
Mondták, hogy elvitték a kutyát, én nem tudok semmit.
Én nem tudok róla semmit.
Hát de itt volt a kertben, nem?
Hát az csak egy dolog, hogy itt volt. Én nem nagyon jöttem kert a gyerekektől.
Itt volt kikötve, alig egy méteres láncon. Látszik, hogy csak milyen kis területen tudta kitaposni a füvet. Lakossági bejelentésre jöttek ki az állatvédők a rendőrökkel együtt, és elkobozták az állatot.
Úgy marad akkor több, mint valószínű, hogy elfertőződik, vagy pedig tetanuszban elpusztul a kutya. Így, hogy megmentettük, így most megkapott mindenféle védőoltást, antibiotikumot, valamint minden nap kezelik a kollégák, és így több, mint valószínű, hogy túléri.
Legalább egy hónap kell ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljon, új gazdát is keresnek neki. A rendőrségen azt mondják, csak a megyében havonta legalább egy hasonló esetük van. Találtak már feldarabolt kutyát és temetőben megkínzott macskát is.
Nagyon sokszor állampolgári bejelentés alapján megyünk intézkedni, de nagyon sokszor a Mentsvár az Állatokért Alapítvánnyal közösen ellenőrzünk, állatvédelmi járőrszolgálat keretében látunk el közösen szolgálatot.
A mostani eset miatt is feljelentést tettek az állatvédők, a kutya gazdáját állatkínzás miatt akár 2 év börtönre is ítélhetik. Terjednek és egyre súlyosabbak a zavargások a Közel-Keleten és Észak-Afrika arab országaiban. Líbia második legnagyobb városában 10 000 követelnek politikai változást. A kormányerők és a tiltakozók összecsapásainak állítólag 50 áldozata is lehet. Jemenben kézigránátot dobtak a tiltakozók közé, Bahreinben pedig tüzet nyitottak a tüntetőkre.
Csak még elszántabbak lettek a bahreini tüntetők a kormányerők kemény fellépése után. Már nem csak a kormány, hanem az uralkodó család bukását követelik. A pénteki ima után tüzet nyitottak a békés tiltakozókra, valószínűleg gumilövedékekkel. Bahrein 1,2 millió polgárának többsége síita muszlim, a hatalom viszont a szunniták kezében van. A kormányfőt a király nevezi ki, 40 éve a mostani király nagybátyja a miniszterelnök. Ebből lett elegük a tüntetőknek. A líbiai Bengáziban a CNN szerint 100 000 vonultak az utcákra. Itt a múlt éjjel legalább 200 000 haltak meg, a hadsereg már a nagy erőkkel vonult fel a városban. A felfegyverkezett tiltakozók is folyamatosan áramlanak Bengáziba. A 200 000 lakosú El-Beidában több rendőr is a tiltakozók mellé állt, a város a tüntetők kezére került. Líbia Észak-Afrika leggazdagabb országa. A tiltakozókat nem annyira a szegénység viszi az utcára, hanem a több mint 4 évtizede hatalmon lévő Muammar al-Kadhafi ezredesből nem kérnek többet. A jemeni Adenben 3 tüntetőt lőttek agyon, egy másik városban kézigránátot dobtak a tüntetők közé. Kairóban hatalmas tömeg ünnepelte, hogy épp egy hete mondott le Hosni Mubarak. Remélem, legközelebb már az Al-Aqsa mecsetben beszélhetek, és ott imádkozhatunk. Nyissátok meg a gázai határt ottani testvéreinkhez, mondta a pénteki imát vezető imám, aki a muszlim testvériség egyik szellemi vezetője. A jeruzsálemi szentélyre is utalt, és arra is, hogy Egyiptom nem mindig volt jó viszonyban Izraellel.
Úgynevezett etikus hacker tanfolyam indul Budapesten. Magyarországon ebből kevés van, pedig egyre több ilyen szakemberre lenne szükség. Ezeknek az informatikusoknak az a feladata, hogy felderítsék az informatikai rendszerek biztonsági réseit, hogy aztán arra is megoldást találjanak, hogy hogyan lehetne befoltozni azokat és védekezni az internetes támadások ellen. Ezek ma már komoly veszélyt jelentenek a világpolitikában is. Az iráni atomprogramot például így sikerült lelassítani a Izraelnek.
Így kezdődött a Facebook karrierje is. Egy akkor alig 20 éves fiú feltörte Amerika legnagyobb egyetemi adatbázisait. Mark Zuckerberg azóta milliárdos lett, de még mindig hackernek vallja magát.
Rajta keresztül megy minden forgalom anélkül, hogy ő ezt látna.
A hacker úgy jut be számítógépekbe, postaládákba és digitális adattárakba, hogy azt senki sem veszi észre. Feltöri a kódokat. Innen származik a neve is, az angol csákány szóból.
Ezt közjárásos támadásnak hívják, és gyakorlatilag olyan, mint hogy behazudom mind a 2 gépnek azt, hogy én vagyok a másik.
Így akár fél perc alatt hozzá lehet férni bármihez, amit számítógépeken tárolnak. A hackerek azonban ezt nem tekintik bűncselekménynek.
Úgy gondolják, hogy az nem erkölcstelen dolog, hogyha az ember egy olyan rendszerbe bemegy, egy olyan kapun besétál, ami nyitva van.
Egyre több cég ismeri fel ezt a veszélyt, ezért szakembereit úgynevezett etikus hacker képzésekre küldi. Magyarországon még kevés ilyen van.
Ő azért
keresi a biztonsági réseket, hogy jelentse ezt az üzemeltetésnek, illetve hogy be lehessen foltozni ezeket a biztonsági réseket. De ettől függetlenül hacker eszközöket használ, kódokat tör, jelszavakat tör.
Informatikai hálózatokon keresztül ma már akár egy országot is le lehet bénítani.
Az első ilyen eseményt 2007-ben datáljuk, amikor is Észtországot zavarták meg állítólagosan oroszországi hekkerek. Ott egy héten keresztül gyakorlatilag folyamatos fennakadásokat okoztak.
De tavaly év végén Izrael egy számítógépes vírussal vetette vissza évekre az iráni atomprogramot is.
Tar Béla legújabb filmje, a Torinói ló, nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének fődíját a berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat a ma esti ünnepségen Fred Kelemen, a film operatőre vette át. Tar Béla időközben hazatért Berlinből, és az MTI megkeresésére úgy fogalmazott, a díj jól eső érzés, mert arról szól, hogy az ember a szakmáját jól végezte. Végelszámolással szüntetné meg az angol tulajdonos a Ferencvárosi Labdarúgó ZRT-t, de a kisebbségi tulajdonos, a Ferencvárosi Tornaklub tegnap megvétózta a döntést. A Fradi tehát pályára léphet a bajnokságon, fizetést viszont lehet, hogy nem tudnak adni a játékosoknak.
Hengerelik a füvet az Üllői úti stadionban. A Fradi készül a bajnokság jövő héten kezdődő tavaszi fordulójára, de korán sem biztos, hogy be is fejezi azt. Az angol tulajdonos ugyanis már nem hajlandó több pénzt adni a labdarúgó csapatot működtető társaságnak. Ha nincs pénz, nem lesz fizetés, hiába dobok Fradi szív a játékosokban, ingyen ők sem fociznak. Kevin McCabe többségi tulajdonos ezért tegnap végelszámolást kezdeményezett a Ferencvárosi Labdarúgó ZRT ellen. Ám ezt a kisebbségi tulajdonos, a Ferencvárosi Tornaklub megvétózta. Ha ezt nem teszi meg, akkor a csapatot már is kizárták volna a bajnokságból.
Ha bármely csapat ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás indul, vagy folyamatban van, az elveszíti a jogát arra, hogy a bajnokságban induljon. Ezt mondja a sporttörvény.
A Ferencvárosi Tornaklub hajlandó lenne megvásárolni a Fradit.
Mi kértünk egy ajánlatot. Mi nyitottak vagyunk a tárgyalásra, hogy a tornaklub valamilyen körülmények között visszavegye a labdarúgó csapatot, a labdarúgó csapat részét vagy egészét, a stadion körüli ingatlant, csak kellene látnunk valamit, hogy ez mindez mennyibe kerül.
Egy euróba. Legalábbis Kevin McCabe ennyiért kínálja a Ferencvárosi Labdarúgó ZRT-t. De csak annak adja el, aki hajlandó harcolni azért, hogy a társaság visszakapja az általa befizetett áfát, amely több százmillió forintot tesz ki. Az angol üzletember egy válságmenedzsert bízott meg a megfelelő befektető felkutatására.
Arra kaptam megbízást, folytassak le egy átvilágítást, egy válságkezelést, és közben biztosítsam a működést. Ha lehet, óvjam meg a céget a felszámolástól, addig, ameddig befektetőt találunk.
Nehezíti a Fradi eladását, hogy a labdarúgó ZRT mintegy 180 millió forintos tartozást halmozott fel. Még az MLS-nek is tartoznak, igaz, csak 3400 forinttal. Sokadik tüntetés az Üllői úti stadion előtt. A szurkolókra nem lehet panasz. Ők a végsőkig kitartanak a csapat mellett.
A második világháborúban a legmagasabb érdemrenddel kitüntetett katonákról szóló könyvet mutattak be a Stefánia palotában. A könyv 23 tiszt életét és katonai történetét, ruházatát, érdemrendjeit mutatta be. Egyikük Szent Györgyi Dezső pilóta, 29 légi győzelmet aratott a háborúban. Mező Ferenc pedig lőszer nélkül vívott közelharcot szovjet katonákkal, majd halt hősi halált. A könyve mutatón részt vett a köztársasági elnök felesége és a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is. És nézzük, mi lesz az M1-en. 9 óra után kezdődik az este, Nika Györgyel, szervusz, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok! Mi is foglalkozunk a 2006-os zavargásokat vizsgáló bizottságok nyilvánosságra került jegyzőkönyveivel. Aztán számítógépes profikkal járunk után, annak mennyire vannak biztonságban a számítógépen őrzött adatok. Ha ön biztonságban hiszi, adatait küldje az A-t, ha úgy gondolja, hogy elővigyázatosabbnak kellene lennie, küldje a B-t, ha pedig úgy gondolja, hogy a hackerek ellen csak szakértő veheti fel a harcot, küldje a C-t, SMS számunk 30 55 55 15, ez lesz az este.
Gyuri, köszönjük szépen! Ez volt a Híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Feloldotta a 2006-os őszi események után tartott bizottsági ülések jegyzőkönyveinek titkosítását az Alkotmányvédelmi Hivatal. Külsérelmi nyomokat is találtak azon az életjeleket már nem mutató csecsemőn, akihez éjszaka riasztották a mentőket. Idehaza kivontak a forgalomból egy véralvadás gátlót, miután kiderült, hogy nincs benne hatóanyag, vagyis nem véd a vérrög képződés ellen. Sporthírek jönnek Mezei Dániellel, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 12:30 után pár perccel Luigics Tamással. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú, hiteles forrásokra. Nyisson ablakot a nagyvilágra. MTV értéket közvetít.
A házasság az alkotmányban, avagy pro-kontra az ősi intézmény alaptörvénybeli védelméről. Kútba esett a Szépművészeti Múzeum bővítése, de lesz-e helyette nyomot hagyó nagy beruházás. Újrakezdés a vörös zónában, új házak, régi életek Kolontáron.
Szempont. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Egy emberrablás története. Három órán keresztül tartottak fogva és kényszerítettek internetes pénzátutalásra egy üzletembert egy forgalmas budapesti áruház kellős közepén. Hogyan lehetséges ez? Nincs bocsánat. Megcsalta a felesége, ezért felgyújtotta a lakásukat egy 64 éves férfi. 6 év börtönt kapott, mert a lányukat és a társasház többi lakóját is veszélyeztette a bosszúvágya.